Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai estén szerkesztő társam Kindelmann Győző nem tudott velünk lenni, viszont nagyon nagy örömünkre a műsorból született könyv, a Hit kapuja című könyv múlt hét végén kijött a nyomdából, és arra gondoltam, hogy kicsit kedvcsinálóként, kicsit fölidézve a legelső műsoraink témáit, amelyben a könyvben összefoglalásra került, ebből a könyvből olvasnék föl néhány részletet. Az első fejezet címe a kérdés megkerülhetetlen, vagyis az ember szükségképp rákérdez a léte értelmére, okára, céljára, mit kell tennem, mit remélhetek, mit kezdjek az életemmel. A fejezet elején három idézet áll. Az első egy régi római sírfelirat, amely így hangzik: a semmiből a semmibe milyen hamar visszahullunk. A második egy angol gondolkodónak a néhány mondata: a sugárutak, a tudományos felfedezések, a műalkotások nem mások, mint valamiféle szennyeződés a földön, amit az ember nevű féreg termel, és amit az idő vasfoga mind le fog marni a földgolyó felszínéről. Ez az a radikális pessimizmus, amelyre minden emberi alkotást építenünk kell. A harmadik pedig egy felirat, amely egy ideig angliai buszokon volt olvasható: Isten valószínűleg nem létezik. Ne aggódj, élvezd az életet. És akkor indul a fejezet egy néhány kérdéssel. Sok ember úgy gondolja, hogy az élet végső nagy kérdéseire nem lehet választ adni. Van-e oka a világnak, vagy nincs? Van-e célja? Van-e valami a halálunk után? Vannak-e egyetemesen érvényes erkölcsi elvek? Ezek olyan nagy kérdések, amelyek meghaladják az emberi gondolkodás képességeit. Sokak szerint ezekkel a kérdésekkel nem is kell foglalkoznunk. Csak azzal kell törődnünk, hogy azt a rövid időt, amíg élünk, lehetőleg kellemesen töltsük el. Miért fontos a végső nagy kérdéseket feltenni? Egy vándor közeledett egy épülő város felé. Hatalmas kőfejtőn átvitt az útja. Azt látta, hogy a munkások izzadtan, kőporral teli keserű arccal dolgoznak. Oda ment az egyikhez, és megkérdezte: mit csinálsz? Az ezt felelte: nem látod, követ török. A vándor oda ment egy másikhoz, és azt is megkérdezte: mit csinálsz? Az is mérgesen felelt: pénzt keresek, hogy eltarthassam a családomat. A vándor ment tovább, és végül meglátott valakit, aki szemmel láthatóan nagy kedvel, örömmel dolgozott. Őt is megkérdezte: mit csinálsz? Az ember felegyenesedett, és ragyogó arccal ezt felelte: katedrálist építek. Mindannyian ugyanazt tették. Követ is törtek, pénzt is kerestek, de mégis egy kicsit másként. Mindannyian ugyanazt az életet éljük. Megszületünk, tanulunk, növekszünk, dolgozunk, megbetegszünk, meghalunk. De vannak, akik ezt az utat másképpen járják végig, csillogó szemekkel. Akik nem csak követ törnek, nem csak pénzt keresnek, hanem tudják, hogy egy hatalmas katedrális építésének részesei. Tudják, hogy ez a világ szeretetből lett. A szeretet mozgatja, és fogja beteljesíteni. Így írt a Kosztolányi, a valaha ateista költő, mennyire sajnálta, hogy ezt a titkot csak öregen fedezte fel. Milyen kár, ha valaki végigkínlódja, végigjárja az életét anélkül, hogy megsejteni ennek az életnek igazi mélységeit, távlatait. Elsősorban tehát ezért fontos feltenni a végső nagy kérdéseket, mert sokat veszít az, aki ezt nem teszi. Szent Ágoston hosszú időn át szinte menekült: Isten, a titokzatos vadász elől. Érezte Isten lépéseit a nyomában, de menekült előle. Amikor aztán végre megnyitotta élete ajtaját feléje, akkor fájdalmasan ezt írta: örök új szépség, jaj, későn kezdtelek szeretni, bennem voltál, én meg kívüled, kin kerestelek, storzmi voltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, és én nem voltam veled. Azután felharsant hívó szózatod, megtörted lelkem süket csendjét, és kigyulladt bennem ragyogó világosságod. Sok olyan ember, aki eljutott a hitre, utólag azt mondja, hogy amíg hit nélkül élt, az élete sivárabb, üresebb, színtelenebb volt. A szívét semmi sem tudta egészen betölteni. Sok kutatás igazolja, hogy a hit a fizikai egészségre, közérzetre, a várható élettartamra is pozitív hatással van. Egyes felmérésekből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a hitüket őszintén élő emberek átlagosan hosszabb életűek, elégedettebbek, és jobb fizikai állapotban vannak, mint nem hívő társaik. Egyesek azt gondolják, hogy az élet végső kérdéseit nem tudjuk biztonsággal megválaszolni. Ezért jobb ezeket bizonytalanságban hagyni. Nem lehet az biztosan tudni, hogy Isten létezik vagy nem. A világnak van-e oka és célja? A halál után következik-e valami? Majd, hogy nem úgy tűnik, hogy az agnoszticizmus egy művelt ember alázatos hozzáállása. A végső kérdések meghaladják az ember képességeit. Azonban érdekes módon az agnoszticizmus nem valósítható meg a gyakorlatban. A gyakorlatban az embernek minden pillanatban döntenie kell arról, hogy úgy él, úgy indul neki egy napnak, úgy cselekszik egy nehéz helyzetben, hogy azt gondolja, az életének van értelme. Vannak feltétlen erkölcsi normák. Van valami a halál után. Vagy pedig úgy gondolja, hogy az ember az evolúció tévedése. Nincsenek feltétlen erkölcsi parancsok. Nem következik semmi a halál után. A gyakorlatban, minden pillanatban, minden napon, kimondva, kimondatlanul választunk e két alap lehetőség közül. Az, hogy egy betegséget vagy más veszteséget hogyan visel valaki. Hogy képes megbocsátani egy súlyos sértést. Hogy kész-e, ha kell, feláldozni magát valakiért. Hogy tud-e teljes szívvel, önfeledten örülni. Ez azon múlik, hogy látja, hogyan éli meg az életét. Azon múlik, hogyan látja és hogyan éli meg az életét. Katedrálist épít, vagy csak követtör és pénzt keres. Az evangéliumban van egy hely, ahol Jézust kérdezik, honnan való az ő hatalma. Jézus visszakérdez, honnan volt János keresztsége, Istentől vagy az emberektől? A főpapok nem válaszolnak semmit, mert tudják, hogy ha azt mondanák, Istentől volt, akkor Jézus megkérdezné, miért nem hittetek neki. Ha pedig azt mondanák, hogy az emberektől, akkor félniük kellene a néptől, mert Jánost mindenki prófétának tartotta. Jézus haragra gerjed a válasz nélkül hagyott kérdés miatt, és ő sem ad feleletet a neki feltett kérdésre. Ezek a főpapok nem akarnak válaszolni Jézus döntő kérdésére. Tud-e szólni, szólt-e az Isten Jánoson keresztül? Arra sem veszik a fáradtságot, annak a bátorságát sem vállalják, hogy nemet mondjanak. Ez a legradikálisabb tagadás. Válaszra sem méltatja a kérdezőt. Az agnoszticizmus sok esetben ehhez hasonló. Van Isten vagy nincs? Nem tudom. Nem érdekel. Nem válaszolok. Úgy gondolom, nem lehet válaszolni. Ha egy házastárs nem válaszol a férje, felesége kérdésére, az sok esetben a legdurvább elutasítást jelenti. Nem érdekelsz, nem létezel a számomra. az agnoszticizmus sok esetben nem más, mint radikális nem az Istenre. Vannak persze emberek, akik úgy érzik, hogy nem tudják a végső válaszokat. Ám életükben a becsületesség és emberség útján igyekeznek járni. És eközben nyitottak az esetleges válaszra. Keresik azt. Az ilyen kereső embereknek szól ez a könyv is. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a Hit kapuja című könyvből olvasok föl részleteket a könyv elejéről, ahol az Isten és a lét értelme felőli kérdést vizsgáljuk meg. Az élet alapkérdései fontosak az emberiség léte szempontjából is. Ha homályban marad az, hogy van-e a világnak oka és célja, vagyis van-e terv és rendezettség a világban, akkor az is homályban marad, hogy vannak-e erkölcsi kötelezettségek, amelyek mindenkire vonatkoznak. Akkor bizonytalanná válik, hogy az ember csak egy faj egyede, egy okos állat, akit esetleg a fejlődés oltárán föláldozhatunk. Vagy pedig az ember Isten teremtménye, aki a teremtő számára végtelenül értékes, és ezért minden ember élete, amíg meg sem született kisgyermeké az édesanyja méhében, a sérült emberé, a maga tehetetlen betegé, szent és sérthetetlen. Nem véletlen, hogy a 20. század két nagy diktatúrája, a nácizmus és a kommunizmus, bár látszólag humanista nézeteket vallottak, a nemzet felemelése, az egyenlőség megteremtése, mégis a legszörnyűbb embertelenségbe torkoltak. Ugyanis mindkét ideológia gyökeresen istenellenes volt. Ha eltűnik a teremtő, akkor eltűnik az ember méltósága is. Akkor az ember okos állattá alacsonyodik, akit akár fel is lehet áldozni a megfelelő célok érdekében. Az utóbbi 200 évben a jog segítségével próbálták védeni az emberi méltóságot, például az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatával. Azonban a történelem azt mutatja, hogy ez mennyire kevéssé sikerült. Az emberi méltóság végső és egyetlen igazi biztosítéka az Isten. Nem véletlen, hogy a 10 parancsolat törvényei a személyes Istennel való találkozásból születtek. Az ókorban soha ilyen világos és kristálytiszta törvények nem születtek, mint a 10 parancsolat törvényei. Ha valaki Hammurabi törvényoszlopát olvassa, abban nem találjuk meg az élet feltétlen védelmének kötelezettségét. Ha például egy kezes fia belehal a rossz bánásmódba, akkor a kölcsönadó és egyben gyilkos fiát kell megölni. Ha a kezes rabszolgája hal bele az adósság behajtása közbeni rossz bánásmódba, akkor a kölcsönadónak és egyben gyilkosnak egyharmad mina ezüstöt kell fizetnie kártérítésként. Az ókori Egyiptom vallása azt tanította, hogy a fáraók az istenek gyermekei. Ramszesz ezt jelenti Rá Isten fia. Tutmózisz ezt jelenti Tot Isten fia. A fáraókat óvja az istenség. Hogy a szegény, nyomorult rabszolgák könnyei eljutnak-e hozzá, erről az ókori kelet vallásai nemigen beszéltek. Egy rabszolga élete az ókorban sokszor annyit sem ért, mint egy állaté. Caligula császár például elrendelte, hogy a cirkuszjátékokra felhozott állatseregletét levágott rabszolgák húsával etessék. Ám megjelent a történelemben, megnyilatkozott Mózesnek az igazi, élő Isten, akinek a számára a legutolsó rabszolga is végtelenül értékes. Mózes így közvetítette Isten szavait a fáraónak. Megjelent nekünk a héberek istene a pusztában, és azt üzeni neked, Izrael az én elsőszülött fiam, bocsásd el az én fiamat. Isten számára végtelenül értékes a legutolsó rabszolga élete is. Ebből a tapasztalásból születik meg a 10 parancsolat. Mindenkinek, a legutolsó rabszolgának, amíg meg sem született kicsi gyermeknek, a maga tehetetlen idős embernek az élete is szent, ezért ne ölj. Mindenkinek a házastársa szent és sérthetetlen, ezért ne paráználkodj. Mindenkinek a tulajdona sérthetetlen, ezért ne lopj. Ha az emberiség azt fogja gondolni, hogy a világnak nincs oka és célja, nincs benne objektív rend, akkor eltűnik az erkölcs, ami pontosan ennek az objektív rendnek való megfelelést jelenti. Eltűnik az objektív igazság lehetősége is. Akkor nem lehet megmondani, hogy valaki úgy érzi, hogy ha valaki úgy érzi, hogy meg kellene ölnie valakit, miért rossz, ha ezt meg is teszi? Miért rossz, ha egy milliárdos földön futóvá tesz szegény országokat? Azért, mert a többség most éppen így gondolja, és ilyen törvényt szavaz meg, és a holnap másképpen fogja gondolni. A kérdés az életünk értelme felől kérlelhetetlenül felmerül. Az ember egy vonaton találja magát, amely száguld valahova. Ezt a világot nem mi alkottuk. Nem mi szabtunk neki törvényt. Ha valaki egy ilyen száguldó vonaton találja magát, logikusnak tűnik, hogy elkezd kérdezősködni. Honnan és hová tart ez a vonat? Nem tűnik túlságosan értelmesnek, ha csak az étkezőkocsi holléte iránt érdeklődik. A kérdés, hogy van-e oka és célja a létünknek, felmerül minden szerető szívű emberben, ha előbb nem, a szerettei halálos ágyánál ülve. Nem kerülhető meg. Érdemes talán előbb is foglalkozni vele. Ember vagy, tehát kérdezel. Nem kérdezte tőlünk senki, hogy akarunk-e emberként élni. bele vagyunk vetve a létezés nagy kalandjába. Az ember olyan fajta lény, akit ez a látható, fogható világ nem elégít ki. Van bennünk egy olyan éhség, amit semmilyen földi kenyér nem tud jól lakatni. Az ember szükségképpen kérdez. A látható és fogható világ okára és céljára, arra, hogy van-e a véges földi léten túl valami. Ember vagy, tehát kérdezel. Ne fuss meg, a válaszadás nehéz, de gyönyörű feladata elől.
Álmodtam én egy szép világról, tiszta szívek országáról, ahol az évet mindig jó lesz, és fehér ruhában nézünk az ég felé. Elmondta, hogy mi vár reám. Jó hírt hozott a mennyországból, és mindig mondta, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Van egy örök vágy,
hallgatók, kedves testvérek, az Istenre való rákérdezés Kikerülhetetlen voltáról olvasok a Hitkapuja című könyvből. Emberhez méltó élet épülhet-e a semmire. A fejezetet Bertrand Russell idézetével kezdtük, a radikális pesszimizmusról, amelyre ő szerinte minden emberi művet építeni kell. Véleményem szerint erre a pesszimizmusra nem épülhet emberhez méltó élet. Nem épült volna rá Maximilian Kolbe atya önfeláldozása. Nem született volna meg belőle Mozart requiemje és Michelangelo pietája. Nem születne belőle őszinte megbocsátás, igazi önfelett öröm és béke. Természetesen vannak magukat hitetlennek mondó emberek, akik néha megdöbbentően önzetlenül élnek és cselekednek. Ám ezekkel a cselekedetekkel pontosan arról tesznek tanúbizonyságot, hogy hisznek valamiben, ami náluknál nagyobb, amiért akár önmagukról is képesek lemondani. A tetteikkel bizonyítják ezt a hitüket. És sajnos vannak magukat hívőnek mondó emberek, akik néha félelmetesen önzők. A maguk akaratán, panaszain, rögeszméin nem tudnak és nem is akarnak túllátni. Így a környezetük számára gyakran elviselhetetlenek. A tetteikkel bizonyítják azt, hogy magukon túl semmibe sem hisznek. Önmagukról semmiért sem képesek lemondani. A tetteik bizonyítják a hitetlenségüket. Amikor azt állítom, hogy hit nélkül az ember és az emberiség élete embertelenné válik, akkor nem a csak szavakban kimondott, hanem az igazi hitre gondolok, amely önmagunk fölé, az önzésünk fölé emel. Lássunk tehát neki a kérdéseknek és a lehetséges válaszoknak. Anne Lamott, a híres író, hippi családban nőtt fel Kaliforniában. Semmifajta korlátot nem állítottak elé gyerekkorában. Tanulmányai után visszatért Kaliforniába, és ő is a hippi életmódot kezdte élni. Kokaint és rengeteg alkoholt fogyasztott. Nagyon sokakkal létesített szexuális kapcsolatot, terhes lett, abortusza volt. Rendkívül rossz lelki állapotba került. Ebben az állapotában néha betért egy presbiteriánus templomba. Szerette hallgatni a kórus énekét. Valami kis békességet talált itt. A prédikáció előtt mindig eljött a templomból. Az egyik éjszaka, amikor éppen nagyon sokat ivott, hirtelen erősen azt érezte, hogy valaki jelen van a szobájában. Tudta, hogy ez nem más, mint Krisztus. Egyáltalán nem volt készen az ő befogadására. Ott hagyja az eddigi hippi életét, a haveri kört. Hangosan fölkiáltott, nem, inkább meghalok. Ám ezzel nem lett vége a dolognak. Nem tudott többet szabadulni az érzéstől, hogy az ő istállóhoz hasonló életében, a legkeserűbb pillanataiban Krisztus ott van. Segíteni akar. Mint egy kismacska, ahogyan Anne Lamott fogalmazta, újra és újra közeledik. Érezte, hogy ha egyszer beengedi, ha egyszer kinyitja az ajtót, ha egyszer tejet ad neki, akkor örökre ott marad. Egy héttel később újra beült a templomba. Annyira rossz állapotban volt, hogy nem tudott mozdulni. Végig várta az Isten tiszteletet. A legutolsó ének mélyen megrendítette. Haza sietett, de érezte, hogy a macska ott jön a nyomában. Az ég gyönyörű kéken tündökölt. Amikor kinyitotta az ajtót, lehajtotta a fejét, és azt mondta: feladom. Rendben van, bejöhetsz. Ez volt megtérésének gyönyörű pillanata. Egy ateista zsidó orvos Kornfeld került a Szovjetunió gulágjainak egyikébe. Feltűnt neki, hogy egy idős orosz fogoly mindig derűs és nyugodt. Ebben a földi pokolban is. Kíváncsi volt, mi lehet ennek a titka. Ezért néha leült az öreg ember mellé, és hallgatta őt. Az öreg hívő ember volt. Innen merítette a derűjét. Sokat beszélt Kornfeldnek Jézus szavairól és tetteiről. Megtanította neki a mi atyánkot is. Kornfeldet különösen ez a mondat ragadta meg: bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kornfeld ezt a mondatot gyönyörűnek találta. Aztán néhány hét múlva az öreg ember meghalt. Nem sokkal később késelés fordult elő a foglyokat őrző katonák között. Az egyik katonát nagyon súlyos sebekkel hozták Kornfeldhez a tábor kis kórházi barakjába, hogy mentse meg. Kornfeld felismerte a katonát. Az egyik legkegyetlenebb őrük volt. Végigfutott benne a gondolat, hogy úgy kellene bekötni ezt a sebet, hogy a katona elvérezzen. Megérdemelné. Aztán hirtelen beleborzadt ebbe a gondolatba. Orvos létére idáig jutott, hogy egy ember halálát okozná. És ekkor kimondta a mi atyánk szavait: bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk. Megműtötte a katonát, bekötözte a sebét, úgyhogy életben maradt. Kornfeld szívében pedig megszületett a hit. Ettől kezdve néha beszélt is Jézusról a kórházbarakba került betegeknek, úgy, ahogyan visszaemlékezett az öreg elbeszéléseiből. Az egyik este egy nagyon súlyos állapotban levő rabot hoztak be a barakba. A rab arcáról lesírt a kétségbeesés, a teljes reménytelenség. Kornfeld odaült az ágya mellé, és órákon át mesélt neki Jézusról. A mi atyánkat is többször elmondta. Az őröknek azonban feltűnt, hogy Kornfeld a foglyok lelkével is elkezdett törődni, és ez nem tetszett nekik. Aznap éjjel, ahogy ennek a betegnek az ágyától fölkelt, hogy elmenjen lefeküdni, hátulról egy vasdoronggal a fejére sújtottak. Kornfeld azonnal meghalt. Azonban a hit fénye nem aludt ki mégsem abban a fogolytáborban. Az a beteg, akinek Kornfeld az élete utolsó éjszakáján órákon át beszélt, lassan felépült, és a szívében megszületett a hit. És ez az ember nem volt más, mint Alekszandr Szolzsenyicin, a világhírű orosz író. Ady Endre istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
Szívem telve van veled, az ért, mit értem tettél. Drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom, karod ó és átölel, csak nálad van. Szükségem van rá. Szükségem van rá. Szükségem van rá. Szívem telve van vele.
Kedves hallgatók, kedves testvérek, a Hit kapuja című könyvből olvasok föl részleteket. A második fejezet címe a Csillagos ég fölöttem. És két idézettel indul ez a fejezet, az első Immanuel Kant gyönyörű mondata. Két dolog van, ami ámulatba ejt. A csillagos ég fölöttem, és az erkölcsi törvény bennem. A másik pedig a 8. Zsoltárból. Nézem az eget, a te ujjaid műve, a holdat és a csillagokat te alkottad. A fejezet élén pedig Rónai György verse, olvasható a címe jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok között. Pillancs körül a földön, ott van, fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és kövületekből, szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Az Istenbe vetett hit felé vezető első út a csodálkozás. Rácsodálkozás erre az ámulatba ejtően szép világra. A gondolkodó ember keresi minden jelenségnek az okát. Ha hallunk egy hangot, megkérdezzük, hogy honnan jött. Mi adta ki? Aki azt mondja, hogy nem érdekel, hogy honnan jön. Vagy esetleg azt állítja, hogy véletlenül jött. Az nem gondolkodik. Az okos ember tudja, hogy a dolgoknak oka van. Egy idő után pedig az ember megkérdezi azt is, hogy honnan van az egész, mitől ilyen gyönyörű és rendezett. Ha valaki azt mondja, hogy nem érdekel, vagy azt állítja, hogy véletlenül, az nem gondolkodik. Magától nem lesz a semmiből valami. Magától nem jön elő az élettelemből az élet. A világba jelentkező lét töbleteknek kell, hogy legyen valami elégséges oka. Ha látunk egy hatalmas pályaudvart, ahol a vonatok jönnek-mennek, és nem ütköznek egymásnak, akkor az a benyomásunk támad, hogy valószínűleg itt van egy menetrend, amit valaki kitalált, és e szerint váltják a váltókat, és irányítják a szerelvényeket. Egyetlen élő sejt működése sokkal csodálatosabb, mint a leghatalmasabb pályaudvar. Percenként sokkal több finoman hangolt esemény történik benne, mint a legnagyobb emberi pályaudvaron. Ha valaki ezt látja, akkor az a benyomása támad, hogy e mögött valami végtelen bölcsesség és szépség rejtőzik. Sokak számára talán meglepő módon a modern kozmológia arra az eredményre jutott, hogy az anyagvilágnak van kezdete. Edwin Hubble és a nyomában más csillagászok is felfigyeltek arra, hogy az égitestekből hozzánk érkező fény különböző színképet mutat. Ezt a jelenséget vörös eltolódásnak nevezték. A jelenséget a fény hullám természete okozza. A fény színképéből következtetni lehet az azt kiadó égitest és a föld egymástól való távolodásának sebességére. Az égitestek sebességeinek számításából pedig arra megdöbbentő eredményre jutottak, hogy a kozmosz anyaga, valamint a tér és idő lett, valamikor létrejött, és egyetlen pontból, szingularitásból áradt szét. Ennek a kezdőpontnak meghatározták a hozzávetőleges idejét, kb. 13,7 milliárd év. Arnaud Penzias és Robert Wilson kimutatták azt, hogy a kezdő energia, azaz fény szétáradás, úgynevezett ősrobbanás hatása érzékelhető az egész kozmoszban. Ezt a hatást nevezik háttérsugárzásnak. A kozmosz alaphőmérséklete ma és itt 2,7 Kelvin. Az ősrobbanás utáni tágulás első néhány percében a reakciók a hidrogénnek mintegy 23%-át héliummá alakították. Még az univerzum legöregebb objektumai is 23-24% héliumot tartalmaznak. Ez szintén alátámasztja az ősrobbanás elméletét. Az egyes energiafajták egymásba át tudnak alakulni. Azonban a hőenergia, a legrendezetlenebb energia nem tud teljesen visszaalakulni más rendezettebb energiatípusokká. Mindig lesz egy hőenergia maradék. Ha az anyagvilág örökké való lenne, akkor már régen minden energia hőenergiává alakult volna, és az entrópia törvényénél fogva a hőhalál állapotába jutott volna. A tudomány is arra a végeredményre jut, hogy a világunknak van kezdete. A világ titka mögött egy végtelen szépség, jóság rejtőzik. Kedves hallgatók, kedves testvérek, ennyi fért a mai műsorunkba. Szeretettel ajánljuk a Hitkapuja című könyvet.
A Hit kapuja. Kedves hallgatóink, Székely János és Kindelman Győző hitvédelmi műsorát hallották.